44. fejezet. Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quixote-val a várkastélyban. Mondják, e történet eredetiéből azt tűnik ki, hogy nem úgy fordították le, hogy Sayd Ahmed megírta volna. A mór ugyanis maga emelt vádat az ellen, hogy oly száraz és sületlen történet megírására adta fejét, mint Don Quixote históriája, mert örökké csak Don Quixote-ról és Sancho Panzáról kell beszélnie, s nem térhet ki mulattatóbb, s lényegesebb mellékeseményekre. Ő maga mondja, hogy igazán fárasztó, ha elme, kéz és toll mindig egyetlen tárgyal kénytelen foglalkozni, s csak egy-két embert megszólaltatva nyilatkozhat, ami a szerzőnek is édes keveset hajt a konyhájára. Hogy ettől a kellemetlenségtől megszabaduljon, a történet első részében ahhoz a cselfogáshoz folyamodott, hogy olyan novellákat szúrjon közbe, mint az Oktalan kíváncsi, meg a Fogoly kapitány históriája, pedig nem függnek össze a történettel. Minden egyéb, amit elbeszél, csupán Don Quixote-ról szól, ezért nem hagyhatta el az előadásból. Másrészt azonban, mint bevallja, azt is meggondolta, hogy számos olvasó figyelmét annyira megragadták Don Quixote hőstettei, hogy figyelemre sem méltatták a novellákat, hanem vagy unatkozással, vagy csak nagyon gyorsan átlapozták, észre sem vették, milyen körmönfont ügyességgel írta meg őket. Pedig ez világosan kitűnt volna, ha az elbeszélések külön, nem pedig Don Quixote balgaságával és Sancho bolondságaival vegyest jelennek meg. Ezért óvakodott is a második részben minden laza összefüggésű s beleszőtt elbeszéléstől, legfeljebb egy-két melléktörténetet szúrt közbe, melyek kapcsolatban vannak az igazi cselekménnyel. De még ezeket is csinyán alkalmazta, s legfőlebb annyi szóval, amennyi éppen szükséges volt a megértésükre. Mint hogy hát a fő történet legszűkebb határain belül tartja magát, holott esze, képessége és ügyessége elegendő volna, hogy az egész világról írjon, arra kéri a nyájas olvasót, ne becsmérelje munkáját, ne vonja meg tőle dicséretét, hanem azért is, amit ígért, legalább azért, aminek megírását mellőzte. Ezt előre bocsátva, a következőképpen folytatja előadását. Ebéd után, még aznap, amikor Don Quixote jó tanácsokkal látta el Sancho Panzát, a lovag írásba foglalta tanácsait, úgy adta át fegyverhordozójának, hogy majd fogadjon magának valakit, aki felolvasgassa. Azonban, alig hogy átadta, Sancho elpottyantotta, így az irat véletlenül a herceg kezébe jutott, s ő megmutatta feleségének. A hercegi pár nem győzte csodálni Don Quixote értelmességét s bolondságát. Fújtatni akarták hát tréfájukat, s még aznap este nagy kísérettel elküldték Sanchót a számára szigetnek kiszemelt helyre. Azonban Sancho kísérője történetesen a hercegi ház udvarmestere volt. Igen, elmés és furfangos ember volt, hiszen furfangosság elmészség nélkül el sem képzelhető. Az elmondott kalandban ő alakította oly mulatságosan Trifaldi grófnét. Az uraság mindenféle utasítással látta el, hogyan viselkedjék Sanchoval, s a furfangos udvarmester a legpompásabban meg is felelt feladatának. Mondom, Sancho vezetője véletlenül, éppen az udvarmester lévén, alig hogy Sancho megpillantotta, mindjárt szemébe ötlött, mennyire hasonlít ez a férfi arc a Trifaldi grófnőjéhez. Ezért gazdájához fordult, így szólt. Uram! Vagy vigyen el engem nyomban az ördög álló helytemből igaz hívő létemre, vagy kegyelmednek el kell ösmernie, hogy a hercegi ház udvarmesterének képe a Doloridájénak szakasztott mása. Don Quixote figyelmesen végignézett az udvarmesteren, s amikor jól szemügyre vette, így szólt Sanchohoz. Nincs rá semmi ok, Sancho, hogy az ördög akármint igaz hívőt el ne vigyen téged, egyéb iránt nem is tudom, mit akarsz ezzel mondani. Dolorida arca valóban szakasztott mása az udvarmesterének, de az udvarmester mégsem Dolorida, mert ha Dolorida volna, ez rettenetes ellentmondás lenne, most pedig nincs rá időnk, hogy ezt kutassuk, firtassuk, mert a legtekervényesebb útvesztőbe bonyolódnánk. Hogy szavamnak, barátom, kérnünk kell az Istent, szabadítson meg mindkettőnket a gonosz boszorkányoktól és a gonoszok varázslatától. De nem tréfa ez, uram? válaszolt Sancho. Mert amikor az imént megszólalt, szakasztot úgy hallottam, mintha Trifaldi grófné beszélne. Isten neki! Most hát hallgatok. Nem tudom, hogy résen leszek-e. De ettől fogva minden jelet figyelek, ami megerősíti, hogy eloszlatja gyanumat. Okosan teszed, Sancho, mondta Don Quixote, és tudósíts minden felfedezésről, amit e körül tettél, és mindenről, ami a kormányzóságban történik veled. Sancho végre elutazott nagy kísérettel. Ruhája olyan szabású volt, amilyent a tudósok hordanak, fölötte barna, vízálló, szőr szövetből való, bő köpenyeget viselt, hasonló süveggel. Összvér hátán ült, rövid kengyelszíjjal, nyomban utána pedig a herceg parancsolatára a szürke lépdelt, szamára való újdonatúj sejem szerszámban. Sancho néha-néha visszafordult, hogy egy-egy tekintetet vessen szamarára, s oly boldognak érezte magát közelében, hogy nem cserélt volna a német császárral sem. Amikor a hercegi pártól elbúcsúzott, mély alázattal kezet csókolt, s ura áldását fogadta. A lovag könnyes szemmel áldotta meg, Sancho pedig ez alatt egyre pityogott. Te azonban, nyájas olvasó, most hadd menjen békén, Isten hírével, a jó Sancho a maga útján, s tartsd készen magadat, két vék a nevetésre, ha majd meghallod, hogyan viselte magát hivatalában. Addig pedig figyelj arra, mi történt a gazdájával ezen az éjszakán, ha nem is nevethetsz rajta, egy kisé mégiscsak mosolyogsz, hiszen a Don Quixote kalandjai mindig ámulatot vagy derűt keltenek. Úgy mondja az írás, hogy Sancho még jóformán el sem távozott, Don Quixote már is oly nyomasztónak érezte magányát, hogyha megteheti, bizony visszahívja állomásáról, és megfosztja kormányzóságától. A hercegasszony észrevette búskomorságát, és megkérdezte, miért szomorodott el annyira. Ha talán azért, mert Sancho eltávozott. Van az ő házában elég csatlós, duenna és szobalány, mint csak az intését lesi, hogy szolgálatára lehessen. Mi tagadás, kegyelmes asszonyom! Felelte Don Quixote. Csak ugyan hiányzik nekem Sancho. De nem ez a szomorúságom fő oka. Nagy méltóságot szíves ajánlatából csak azt fogadom el hálás köszönettel, hogy ezt a sok jóságot oly szívesen ajánlják. Egyébként azért esedezem, méltóztassék nekem kegyesen megengedni, hogy hajlékomon belül egymagam szolgálhassam ki magamat. Nem, azt bizony meg nem engedhetem, vágott közbe a hercegné. Négy szoba leányom áll kegyelmet szolgálatára, valamennyi szép, mint a nyíló virág. Számomra, válaszolta Don Quixote, nem olyanok, mint a virág, hanem mint a szívembe hatoló tövis. Benne jöjjenek a hálószobámba, ha csak repülni nem tudnak. Ha nagy méltóságod ezután is kedvemet keresi, bár erre méltatlan vagyok, engedje meg, hogy én is kedvem szerint tegyek. És zárt ajtómon belül magam legyek, a magam szolgája, mert én csak ugyan kőfalat építek vágyaim és tisztességtudásom közé. Ettől a szokásomtól még nagy méltóságod előzékenysége sem téríthet el. Egy szóval inkább ruhástul hálnék, sem hogy beleegyezzem, hogy más valaki vetköztessen. Elég, 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 Don Quixote uram, válaszolta hercegasszony. Szavamra mondom, kiadom a rendeletet, hogy még légy se jusson be kegyelmet szobájába, nem úgy valami szoba leány. Nem venném a lelkemre, hogy miattam esik csorba Don Quixote úr szemérmességén, mert csak most látom világosan, hogy kegyelmet számos erénye közt az erkölcsösség az első. Vetkezzék és öltözzék kényekedve szerint egyedül, úgy és akkor, ahogy és amikor csak akar. Senki se fogja zavarni, s hajlékában lesz minden erény, amit nem nélkülözhet, a zárt ajtók mögött alszik, nehogy valamiféle természetes szükség kijövetelre kényszerítse. Év ezredekig éljen a nagy Dulcinea del Toboso, s hangoztassa dicső nevét az egész földkerekség, mert megérdemli, hogy így hős és szemérmes lovak szereti. S a kegyes ég ihlesse meg kormányzónkat, Sancho Panzának szívét, hogy mentül előbb megostorozza magát, és a világ csak hamar újra gyönyörködhessék a ma fenkölt úrhölgy szépségében. Don Quixote így válaszolt. Magasságod egészen magához méltó nyilatkozott, s a nemes szívű nők ajkáról csak ugyan nem fakadhat nemtelen szó. Dulcineát szerencsésebbé, s világszerte híresebbé teszi, hogy éppen nagy méltóságot méltatta dicséretére, mintha a világ legékesebb szóló ajka halmozta volna el magasztalásával. Most azonban elég, Don Quixote uram, felelt a hercegasszony, itt van az estebéd órája, s a herceg már bizonyosan vár reánk. Jöjjön velem, kegyelmed, vacsoráljunk meg, s azután feküdjék le korán, mert az a tegnapi utazás Kandaiba kétségkívül sokkal hosszabb volt, sem hogy annyira, amennyire ki nem fárasztotta volna. Én egy cseppet sem vagyok fáradt, asszonyom, válaszol Don Quixote. S akár megesküszöm, soha életembe sem ültem nyugalmasabb, halkabb léptű barmon, mint Clavienyó, s máig sem tudom, mi indíthatta Marambrunót, hogy a röpke szelíd paripától megfossza magát, és se szó, se beszéd, elégesse. Talán azért tette, felelte a hercegné, mert megbánta azt a gonoszságot, amit Trifaldi grófnén, a társain és másokon elkövetett, meg azt a sok rosszat, amit mind boszorkánymesternek és varázslónak már kétségkívül végre kellett hajtania. Bizonyosan meg akarta semmisíteni bűbájos mestersége minden eszközét, főleg a legkiválóbbat, a Clavienyót kellett elégetnie, hiszen oly könnyűszerrel röpítette országról országra. Ennek hanvai és ama diadal jelvényül szolgáló irat szereznek örök hírt a nagy Don Quixote de la Mancha hősiségének. Don Quixote újra meg újra köszönetet rebegett a hercegasszonynak, a vacsora után visszavonult szobájába egészen egyedül, és senkinek sem engedte, hogy belépjen szolgálatára. Annyira félt, hogy valamilyen kínálkozó alkalom talán arra csábítaná, vagy kényszerítené, hogy hűtlen legyen szíve választottjához, Dulcineához. Mindenkor az armadiszt, a kóborlovagság tükrét és virágát ékesítő erényességre figyelmezett. Magára zárta az ajtót, s két viaszgyertya világánál vetközött le, vetkezés közben azonban, ó, mély szerencsétlenség, s mennyire nem illik így nemes lovakhoz, bizony kicsusszant, nem valami sóhaj vagy más egyéb, amine talán ellenkezett volna kifogástal a műveltségével, hanem legalábbis két tucat kötésszem az egyik harisnyájából, úgy, hogy a harisnya egészen ráncossá vált. A derék nemes kimondhatatlanul elszomorodott, s megadott volna egy font ezüstöt egy icipici zöld sejemért. Ismétlem, zöld sejemért, mert ilyen színű volt a harisnyája. Benengeli így kiált fel írás közben. Ó, szegénység, szegénység! Nem is tudom felfogni, mi indíthatta ama nagy kordobai költőt, hogy szent és nem méltányolt égi adománynak nevezen téged. Én mór létemre is tudom, a keresztényekkel egyszer s másszor történt érintkezésem folytán, hogy a szentség a szeretetben, alázatosságban, hitben, engedelmességben és szegénységben áll. Mégis ki kell mondanom, csak is Isten igazi gyermekei engedhetnek meg a szegénységgel, csak hanem olyan fajta ez a szegénység, melyről egyik legnagyobb szentjük mondja, úgy bírjatok mindeneket, mintha nem bírnátok, s ők ezt lelki szegénységnek nevezik. De te, más szegénység, mert rólad van szó, miért tusakodol a nemes és előkelő emberekkel szívesebben, mint másokkal? Miért kényszeríted őket, hogy foltot tétessenek a csizmájokra, s felöltőjükön az egyik gomb sejemből, a másik szőrből, a harmadik meg üvegből legyen? Miért kell, hogy az ingök galéria legtöbbször gyűrött legyen, ahelyett, hogy ki lenne keményítve, amint illik? Ebből is látszik, milyen régen dívik már a keményítő és a keményített galér. Majd így folytatja. Jaj, az olyan nemes embereknek, aki tekintélye fenntartására zárt ajtók mögött költi el sovány ebédjét, s még fogpiszkálójával is alakoskodik, mert fogpiszkálóval lép ki az utcára, pedig hát egy falatot sem evett, hogy a fogát piszkálnia kellene. Jaj, az olyannak, ismétlem, ha ilyen idősen büszke, s azt képzeli, egy mérföldről is észreveszik, hogy a csizmáján folt van, kalapján átvert az izzadság, köpönyege gyűrött, és hasa meg korog az éhségtől. Don Quixote lelkében ezek a gondolatok támadtak, mikor észrevette, hogy harisnyáján fölfeslettek a kötésszemek. Csak akkor vigasztalódott, mikor meglátta, hogy Sancho ott hagyott egy pár hosszú szárú csizmát. Így eltökélte magában, hogy másnap a csizmát húzza fel. Végre aztán gondolatokba merülve, s borongó lélekkel lefeküdt, nagyon a szívére vette Sancho távollétét, és a harisnyáján esett, jóvá tehetetlen kárt. Föl is szedte volna szívesen a harisnyája szemeit, akár más színű sejem szára is. Ez bizonnyal a nyomorúság egyik legkiáltóbb jele, amely nemes embert végső szükségében sújthat. A gyertyákat eloltotta, de meleg volt, s nem tudott aludni. Fölkelt hát, kissé kinyitotta a szép kertre nyíló, rácsos ablak szárnyát. Amint éppen kinyitotta, úgy látta, hogy a kertben jár valaki, s hangot is hallott. Figyelmesen hallgatózott, de odalenn oly fennszóval beszéltek, hogy egészen világosan kivehette a következő szavakat. Ne bánts, édes emerenciám, s ne kívánt, hogy énekeljek, hiszen tudod, attól a pillanattól kezdve, hogy az az idegen a kastélyba lépett, s megpillantottam, én csak sírni tudok, de énekelni nem. Sőt, asszonyunk is rendesen, igen ébren és nem mélyen szokott aludni, már pedig a világ minden kincsért se akarnám, hogy itt találjon bennünket. De ha nem riadna fel, és nyugton aludnék is, mit ér az nekem, hogy ez az új Éneász is alszik, és nem ébred föl rá? Csak azért jött a mi tájunkra, hogy megvetve magamra hagyjon engem. Ne tépelődj ilyen gondolatokkal, drága Altisidórám, hangzott a válasz. Semmi kétség, hogy a hercegné és a házbeliek mindnyájan alusznak, de a te szíved választottja, s lelked ébresztője ébren van, mert az imént úgy hallottam, kinyitotta a hálószobája ablakát, és így minden bizonnyal fel fog kelni. Énekelj csak! Drága búsongóm, énekelj halkan, s lágyan, hárfát kíséretével, s ha a hercegasszony meg nem találná hallani, a melegre fogjuk álmatlanságunkat. Nem attól tartok én, édes emerenciám, felelt Altisidóra, hanem attól, hogy énekem elárulja szívemet, pedig nem szeretném, ha meggondolatlan, könnyelmű leánykának tartanának a szerelem mindenható hatalmát nem ismerők. Egyébként jöjjön, amiek jönnie kell. Jobb, ha arcunk elpirul, mintha szívünk szenved. S ezzel igen kellemesen pengetni kezdte hárfáját. Don Quixote alig tudott hova lenni bámulatában, mert abban a pillanatban eszébe jutott tenger sok ehhez hasonló kaland az ablakok alatt, a rácsok mögött, a kertekben, a sok sóhajtozás és ájuldozás, melyeket hóbortos lovag regényeiben olvasott. Első gondolata az volt, hogy a hercegné valamelyik udvarhölgye kétségkívül belé szeretett, de szemérmessége arra kényszeríti, hogy titkolja vonzalmát. Félt, hogy a hölgy eltántorítja, de szilárdul elhatározta, hogy nem hagyja magát. Mindjárt egész szívével kedvesének, Dulcinea del Tobozónak ajánlotta magát, és aztán elhatározta, meg fogja hallgatni az éneket. De a hölgyek értésére akarta adni, hogy az ablaknál van, ezért úgy tett, mintha tüsszentett volna. Ennek a leányok szerfölött megörültek, hiszen egyebet se óhajtottak, csak hogy Don Quixote hallgatózzék. Amit a hárfát felhangolta, Altisidóra a következő románcát énekelte el. Ó, ki holland paplanok közt értél immár nyugovóra, és kinyújtózott tagokkal szenderegsz napszálta óta. Minden mancsa szülte hősök elseje, legragyogóbbja, Arábia aranyánál, kinek több az ázsiója, figyelmezze jól nevelt, de rosszul járt bús hajadonra, kinek szíve belekápráz, perzselő kettős napodba. Mindig új kalandra szállsz te, annyi szűzvesztét okozva, sebet ütsz, de hogy be is közd, gőgödnek nincs arra gondja. Mondd meg nékem, ifjú bajnok, gondtól szíved Isten ója, Líbia síksága szülte, vagy netán Jaka, Zordon, Orma? Kígyó tejen nevelődtél, vagy talán erdők vadonja volt dajkád, hanem a bércek irtóztató szikla odva? Méltán büszke Dulcinea, ez a tisztes Dundi Donna, hogy a szörnyű, vérre szomjas tigrist megjuhászította. Hénaresztől Jaramáig fognak beszélni róla, s hol a Tajó, Manzarnares, Piszkerda és Allanza folyma. Bárcsak léphetnék helyébe, szíves örömest lemondva legszebb szoknyámról, melynek csupa szín aranya rojtja. Ó, ki karjaidba bújhat, vagy csak ágyathoz hajolva vakarja feje búbját, otthon legsűrűbb a korpa. Sokat kérek. Hogy lehetnék méltó így nagy jutalomra? ha csak lábaidhoz érnék, nékem az is elég volna. Ó, hány főkötőt nem adnék, hány ezüst topánt, finomra szabott damaszt, tért harisnyát, s holland gyolcsköpenyt karodra. Mennyi ékes drága gyöngyöt, mely gubacsnál nőtt nagyobbra, s neve szoliter, mivel hogy párja nincsen, ritka fajta. Ne nézd tarpéi csúcsodról ezt a tűzvészt, hol lobogva égek én, s hevét ne szítsd még, mansa tébolyult nérója. Kislány vagyok, zsenge szűz csak, 15 éves koromra várok, 14-ben. Isten a megmondhatója. Nem hibázik semmi rajtam, nem vagyok én csonka-bonka, állva is a földet éri lílium hajam, lebontva. És ha szám, sas csőrre vall is, s orrom kisé piszeforma, arcom szépségét topázkő, fogam égi fénybe vonja. Hangom, láthatod, ha hallod, mintha édes zene volna, s kisebbnek a közepesnél senki termetem se mondja. S még annyi tünde bájam, vár nyiladra áhítozva, itt szolgálok éne házban, s a nevem Altisidóra. A mélyen megsebzett Altisidóra énekének itt vége szakadt, míg a szerelemmel ostromolt Don Quixote-nek zavara még csak most kezdődött igazán. Nagyot sóhajtott, s azután így szólt magában. Ó, mi szerencsétlen kóborlovag vagyok én, hogy minden leány belém szeret, mihelyst megpillant. Miért kell, hogy a páratlan Dulcinea del Tobozo oly boldogtalan legyen, és ne élvezhesse szilárd hűségemet, zavartalanul? Mit akartok vele, királynék? Miért üldözitek, császárnék? Miért kínozzátok, 14 és 15 éves leánykák? Ó, hagyjátok szegény diadalmaskodni, hadd örüljön, hadd dicsekedjék azzal, hogy a szerelem kegyeltje, mert rabjává tette szívemet, s tulajdonává lelkemet. Gondoljátok meg, belém szeretett seregek, hogy egyedül Dulcinea számára vagyok én vaj és árpacukor. De minden más nő számára valóságos kovakő. Neki méz, néktek üröm. S nekem egyedül Dulcinea a szép, az okos, az erényes, a vidám, az előkelő, a többi nő mind rút, ostoba, könnyelmű és alacsony származású. Egyedül ő érte, senki másért hozott a világra engem a természet. Ám sírjon vagy énekeljen, Altisidóra, essék kétségbe az az úrhölgy, akiért az elbűvölt Mór kastélyában úgy megegyengedtek. Én Dulcineáé akarok maradni, sülve, főve, tisztán, szeplőtlenül, nemesen, a világ minden boszorkánymesterének hatalmával szemben. Hevesen becsapta az ablakot, bújában, bánatában, mintha valami nagy szerencsétlenség érte volna. Belevágta magát az ágyba, ott is hagyjuk most, mert a nagy Sancho Panza szólít magához bennünket, éppen most készül híres kormányzósága átvételére.